Sétatér. Közös dolgainkról.
Amikor csángókról beszélünk, legtöbbször a moldvai magyar népcsoportra gondolunk, esetleg a gyimesiekre. Mindkét esetben vallásos katolikus közösségről beszélünk, akiknek a fekete-pirosnál sokkal színesebb viseletét és sokak által románosnak tartott zenéjét is ismerni véljük. Sokkal ritkábban esik szó arról, hogy Brassó mellett a Barcaság 10 falujában is laknak csángók. Ők viszont már evangélikus hitűek, és viseletük is jócskán eltér attól, amit általában magyarosnak tartunk. Pedig ők is magyarok. A tágabb értelemben vett mai Erdély egyik sarkában többnyire szórványban élnek. Őket mutatjuk be műsorunkban. Jó napot kívánok, Rácz Éva vagyok. Tavaly nyáron életemben először jártam a Barcaságban, pontosabban 4 faluban. Utazásunk célja az volt, hogy a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete szervezte táborban megismerjük az ottani csángók életét, szokásait, hagyományait és kilátásait. Illetve ebből riportkötetet szerkesszünk. Amint reggeli műsorunkban már hallhatták, a küldetés sikerült, hiszen szeptember 25-én az Egyesület be is mutatja a könyvet a Barcasági Csángó Alapítvány székhelyén. Meggyőződésem, hogy a könyvből is kiderül majd, a négy falusi és általában a barcasági csángó magyar közösség élete részben épp olyan, mint bármelyik hasonlói Erdélyben, a Párciumban vagy akár a Bánságban. Részben élnek még a hagyományok, de ki tudja meddig. Vannak munkahelyek, de sokan dolgoznak külföldön. Talán családot is alapítanak ott azzal a gondolattal, hogy egyszer majd hazatérnek a szülőföldre, abban bízva, hogy akkor lesz még kikhez. Megtanultam a táborban, hogy a barcasági csángók 10 faluban laknak. Régebbi, 1989 előtt használt magyar elnevezésén Szecselváros maga is 4 faluból áll. Bácsfalu, Csernádfalu, Hosszúfalu és Türkös alkotja 4 falu municípiumot. A közelben van még 3 falu, azaz Tatrang, Zajzon és Pürkerec, továbbá messzebb esik már tőlük, de hozzájuk tartozik Barcaújfalu, Krizba és Apáca is. Ez a 10 települése a barcasági csángóknak. Ezek közül a legnagyobb településen 4 faluban beszélgettem a Barcasági Csángó Alapítvány udvarán az ottani alpolgármesterrel, Géci Gellérttel, akitől azt is megkérdeztem, hogy odavalósi-e.
1800 valahány egy visszavezetve.
Csak?
Igen, addig tudtam
csak
visszavezetni az összes ősömöt, de amúgy törzsgyökeres, pedigris, barcasági, csángó magyar ember vagyok, ami azt jelenti, hogy az összes felmenőm, akit felsikerült kutatnom, az 7 falusi csángó, és 75%-ba vagyok hosszú falusi, abból számítva úgy, hogy az 50% pontosabban Hosszúfalu Alszeg, 25% Hosszúfalu Fejszeg, illetve 25%-ban vagyok zajzoni. Apai nagyapám után, tehát ez a genetikai összetételem, de azon kívül, ha valahol kérdezik, hogy honnan származok, hát akkor mindenkinek úgy mutatkozok be, hogy törzsgyökeres 7-falusi csángó vagyok a Barcaság vidékéről, és akit üdvözlök, azt általában úgy szoktam üdvözölni, hogy Isten hozott a barcasági csángók szülőföldjére, a Barcaságra, a barcasági csángó világba, hiszen itt vagyunk a történelmileg úgy ismert 7-falusi csángók ős hazájába.
Azt mondta, hogy pedigrés 7-falusi csángó. A pedigrén mit ír még ezen kívül, hogy 7 falu?
Azon kívül, hogy 7 falu, rólam annyit, hogy itt születtem, itt nevelkedtem fel, itt végeztem el az elemi iskolát, azon kívül pedig Brassóba végeztem a liceumot, az Ápl. Lajos, akkor még liceumban, most főgimnáziumban. Transzilvánia Egyetemén ugyancsak Brassóban szereztem mérnöki oklevelet, villamosmérnöki oklevelet, azután pedig ugyancsak Brassóban mesteriztem üzletvezetés szakon, és azután pedig Kolozsváron mesteriztem a BBTN, végeztem el egy mesterit a közigazgatás tudományok szakán, tehát így a pedigriről szerintem Dióhéjban annyit, és 2012 óta pedig önkormányzati képviselő vagyok, 2012-17 között alpolgármester, illetve 2020-tól egészen jelenleg is folyamatban ugyancsak 4 falu alpolgármestere, ha ez így a pedigrinek megfelel.
Mi az, amit hasznosít tisztségében?
Mindent, amit az utóbbi 20 évben évben felhalmoztam, helyesbítenék mindent, amit az utóbbi 40 évben felhalmoztam, hiszen nagy előnyömre válik az, hogy ide valósi vagyok. Nagy előnyömre válik az, hogy itt születtem, itt nevelkedtem fel, és ebben a vegyes közegben, ahol ugye románok, magyarok, romák elenyésző számban százok is még élnek, ismerek sok idevalósi személyt, ismerem a helyi szokásokat, a helyi kultúrát, úgy a többségi, mint a kisebbségi népekre értve ezt, és ismerem a helyi fintorokat, ismerem a helyi gasztronómiát, ismerem a helyi nyelvjárást, tehát mindent ismerek, már ugye nem valamennyire, eléggé jól az a helyes kifejezés, ami helyi, és bizonyára ez az örökségem, illetve az évek folyamán szerzett tanulmányai segítenek abban, hogy megálljam a helyemet egy eléggé zűrzavaros világban itt, ami a mi kisebbségi sorsunkat illeti, és ez az, ami úgymond a mindennapjaimban biztosítja az erőm elé, mondjam, azt a tudományt, hogy érvényesüljek, illetve rajtam keresztül a közösségünk érvényesüljön itt a mindennapokban, azokban a fontos szempontokban, amelyek úgy egy ilyen szorvány közösségnek a létét, a megmaradását, a virágzását jelenti a szórványban.
Ha csángókról beszélünk, akkor mindig logikailag szórványt értünk ez alatt, de arányaiban, etnikailag hogy néz ki például négy falu, vagy ez a vidék, ahol a csángók vannak? Mennyire vannak ők kisebbségben szórványban?
Hát a 2021-es népszámlálásig az arányok úgy néztek ki, hogy négy faluban 6202 magyar volt, ami az összetételét a város lakosságának százalékban mérve 20,16%-ot jelentett. A mostani népszámlálási adatok, amivel én az, hogy amúgy nem vagyok megbékélve, mindjárt tudjuk, hogy miért, azok azt mutatják, hogy négy faluban 4499 magyar él ma, ami az arányokba véve az 14,55%, de nyilvánvaló, hogyha azt tekintjük egy zárójel erejére, hogy 30 000 valahány lakosból, tehát 30 700 vagy valami az állandó lakosság, 6 000 lakosnak a hozzátartozásáról, tehát az etnikai hovatartozásáról, a vallási hovatartozásáról nem tudunk semmit, akkor nyilván kijelenthetjük azt, hogy jelen pillanatban is egy egyszerű matematikai számítás alapján itt a magyarok aránya meghaladja az 5000-et, ami szerintem egy olyan eléggé reális szám, és ez körülbelül egy olyan 18%. Tény és való az, hogy fogytunk az utóbbi 10 esztendőben, de szerintem egy olyan mértékben, egy olyan valós mértékben, ami lehet, hogy más vidékekhez viszonyítva nem egy olyan egetrengető érték. Persze, már a csángokról beszélünk, akkor azt is hozzá kell tenni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez a 4500 magyar, ez mind csángó, hiszen azért négy falu, hét falu eléggé vonzó a ide települő, más vidékekről ide települő magyarok számára. Ezt mindennapokban is tapasztaltam, és ugye történelmileg is, hogyha a vallási arányokat nézzük, akkor arra tudunk következtetni, hogy ugye nálunk van 5 evangélikus luteránus egyházközség, van egy református egyházközség és egy római katolikus egyházközség. Négy faluról beszélünk, közigazgatásilag négy faluról, ami azt jelenti, ugye, hogy...
Az 5 hozott zavarba, azért kérdeztem.
Tehát,
hogy
igen.
Van 5 evangélikus a négy faluban?
Úgyhogy mindegyik falunak, most megint egy zárójel, mindegyik falunak van egy saját egyházközsége. Bácsfalú, Türkös, Csernátfalú, de mivel hogy hosszú falu hosszú, oda kellett két egyházközség, és akkor van hosszú falu Alszeg, illetve hosszú falu Felszeg, vagy ugye más néven hosszú falu Fűrészmező. Tehát ez a történelem folyamán úgy alakult ki, hogy akkor hosszú falunak két egyházközség adatott, a hosszú falu Fűrészmező, Fűrészmezei egyházközség az levált a hosszú falusi egyházközségből, és akkor így lett két egyházközség. Tehát erre azért szerettem volna egy picit kitérni, mert ugye nálunk azt mondják, hogy az őshonos tőzsgyökeres csángok azok az evangélikusok, és akik ugye más felekezetűek, azok, akik ide költöztek az évek folyamán, mert itt nálunk nem volt hagyománya. A katolikus vallásnak úgy nem volt hagyománya, hogy ugye amikor megtörtént a reformáció 1517-ben, nem sokkal rá Johannes Honterus, aki elhozta ide erre a vidékre a protestáns vallást, és Brassó város szász népét a protestáns vallásra, ugye lényeges szerepe volt abban, hogy Brassó város népe áttért a protestáns vallásra, tekintettel arra, hogy a hétfalusi csángó falvak akkoriban Brassó jobbágy települései voltak, a hétfalusi csángóság kötelező módon át kellett vegye az evangélikus luteránus vallást. És akkor ugye ez történt valamikor az 1540-es években, ha nem tévedek, és azóta a csángók zöme evangélikus
Hétfaluban,
ez érvényes úgy Tatrang, Zajzon, Pürkerecre is, a másik három csángó falu, amiről beszélünk, ami most ugye közigazgatásilag Tatrang községet alkotja, és akkor ugye innen jön az, hogy az évek folyamán a más erdélyi térségekből ide telepedett lakosok képezik a kisebbségi felekezeteket, a római katolikusokat, illetve a reformátusokat.
És akkor így van az, hogy amint érkeztünk errefelé, amint behajtottunk, azt mondtam, hogy itt rengeteg templom van. Tehát a rengeteg egyházközségnek szüksége van erre a rengeteg templomra. Mennyire telnek meg ezek a templomok?
Hát összesen 4 faluban 19 templom van, most még egy épülőfélben van, vagy azóta lehet 2 is, tehát akárhogy a 19 az, ami számon van tartva, és ebből ugye 7 magyar, 5 evangélikus, 2 római katolikus és egy református, illetve a többi az, ami az ortodoxokhoz tartozik.
Tehát akkor 8 magyar templom.
Igen. Az, hogy mennyire telnek meg, ez eléggé relatív, többé-kevésbé mondhatnám, ez az egyházközségnek az erején is múlik, és az egyházközségnek a hozzáállásán is múlik. Van olyan templomunk, ahol egy átlag vasárnapon, azon kívül, hogy bármilyen jelentős egyházi ünnep lenne, vagy valamilyen rendezvénynek adna helyet a templom, akár 100 egyháztag is megjelenik egy istentiszteletén, viszont vannak, ahol lehet, hogy 40-50 személy fordul meg egy átlagos vasárnapon egy templomban. Egy nevesebb ünnepségen azért a templomok megtelnek, tehát a 300, akár több esetben 400 személy is megfordul egy nagyobb egyházi ünnepségen, egy konfirmáció alkalmával, ugye, ami nálunk evangélikusoknál virágvasárnapkor egy nagyon jelentős ünnepségnek számít, amikor ugye összegyűl a család apraja nagyja azért, hogy a fiatalok eskütételére tanú legyen, amikor ugye a fiatal evangélikus luteránus teljes jogú egyháztagja lesz az egyháznak, az egyházközségnek, akkor ilyenkor összegyűl egy olyan eléggé népes közösség egyik vagy másik templomba.
Itt folyamatosan arról beszélünk, hogy ez a falu így, ez a falu úgy, mindenkinek a saját temploma. Tudom, hogy a városokban általában úgy van, hogy minden lakótelepnek van legalább egy temploma, nagyobbaknak 2. Vagy egyébként is minden községben, minden falunak megvan a maga temploma. Na de amikor arról beszélünk, hogy egy város ez, amit mi itt 4 felé osztogatunk, akkor muszáj megkérdezzem, hogy 4 falu tulajdonképpen mennyire egy város?
Tehát az 1950-es évekig itt 4 községről beszéltünk. Persze régen falvak voltak, és azután pedig a 30-as években, ha nem tévedek, de minden további nélkül a román világban lettek ezek ugye úgymond közigazgatásilag községek, úgyhogy mindegyik községnek megvolt a saját községháza, tehát a saját közigazgatása, és akkor az 50-es években lett ez a közigazgatási egyesítés, és román elnevezést akkor kapta meg a település, hogy Szecsele, amit az én nem tetszésemre magyarul ugye úgy fordítottak le, hogy Szecsele, és akkor ez a megnevezés volt használatos a 90-es évekig, amikor a rendszerváltás után a politikumnak köszönhetően sikerült kiharcolni azt, hogy a hivatalos magyar megnevezése a településnek 4 falu legyen.
Egyébként a Szecsele mit jelent?
A Szecsele az, hát a román megnevezés a Szeticsele, vagy a Szetolice, igen, a falvacskák, falucskák, onnan született meg ez a mai megnevezés, amit ugye románul hivatalosan használnak.
Akkor, hogyha most Szecselének mondom ezt a települést, akkor helytelen, akkor tévedtem, és engem innen ki fognak üldözni.
Hát, ha valaki megtekinti bármelyik Facebook profilomot, akkor a cover fotó is azt mutatja, hogy Szecsele, Szecsele város elnevezés pirossal áthúzva, illetve a négy falu az egy ilyen zöld pipával kipipálva, vagy az a helyes megnevezés. Én azért harcolok többek között ezért is, mert annak idején sokan közülünk komoly harcokat vívtak azért, hogy legyen hivatalos magyar megnevezése is a településünknek, és ha már egyszer van, akkor miért ne használjuk azt? Mindenkit, akit egyszer tudok, államelnöktől lefele vagy fölfele kijavítok, amikor helytelen megnevezést talál használni, és jogosan és alaposan teszem ezt, hiszen ez a mi örökségünk, és hogyha mi nem őrizzük ezt az örökséget, akkor helyettünk más senki nem fogja ezt tenni, és azért, hogy ugye ez az örökségünk megmaradjon, és ezt az örökséget tovább tudjuk vinni, ami a falvakat illeti egy kezdeményezés kapcsán, annak köszönhetően úgy, hogy ott vagyunk az önkormányzatban, 2014-ben, jól emlékszem, akkor a falvak történelmi határainál is sikerült négy nyelvű, úgymond helységnév táblákat kiállítani, tehát aki bejön Brassó felül négy faluba, az egyből fogja látni azt, hogy igaz a táblák picikék, de ott vannak, és sokan tudnak róla, hogy Bács faluba van, Bácsú, románul is ki van írva, illetve németül Bácsendorf, valamint latinul is ki van írva mindegyik településnek az elnevezése, de így megvan Bács falu, Türk Csernád falu és Hosszú falu, ott ugye, ahol ezek a falvak régen el voltak válaszva. Tulajdonképpen ezek a falvak össze vannak nőve, és mindig is össze voltak nőve, legalábbis amennyire én tudom, csak ezeket a falvakat egy-egy patak válaszza el. Tehát azok voltak a határok, a régi határok, és akkor ugye tudjuk, hogy hol vannak ezek a patakok is manapság, le vannak födve természetesen, és akkor itt a patakok közelébe elhelyeztük ezeket a helységnév táblákat, amelyek eléggé pontosan mutatják a határok. Ez telekkönyvileg is úgy volt, ugye, tehát annak idején, amikor az osztrák monarchia idejében telekkönyv született, akkor minden egyes falunak megvolt a saját telekkönyvi kartotékája, és manapság is rengeteg telekkönyvben ugye ezek a nevek vannak románul, persze, hogy kommuná Bácsú, kommuná Turk és kommuná Csernátó, kommuná Szátolunk, de még az is előfordul, hogy egyik vagy másik hivatali közigazgatási problémának a megoldására vagy kiderítésére a pontosabban egy 1892-ből származó magyar térképet kell használjunk, hogy valami telekkönyvi számokat beazonosítsunk, tehát még ez is előfordul manapság a polgármesteri hivatalban.
Na de mennyire fejlődtek össze ezek a falvak? Értem, hogy van elválasztó tábla, de mi köti össze őket?
Tehát egyszerűen más, teljesen össze vannak fejlődve, tehát aki nem idevalósi, az nem is tudja, sőt, rengeteg idevalósi se tudja megmondani tulajdonképpen, hogy hol végződik Csernád falu, hol kezdődik Türkös. Uh-huh. Tehát ott elmegy egy patak, és lehet, hogy épp van egy utca, vagy valami, ami pont úgy jelentkezik, mint bármilyen más utca, ami a főútról feltér jobbra, vagy letér balra. Szóval letér jobbra, vagy feltér balra. Tehát ez így van nálunk, hogy megvan, ami, tehát ami Brassó fele megy, az lefele van, illetve ami az 1000 éves határ fele megy, az pedig felfele van. Tehát így van elosztva a település.
Az 1000 éves határ, az ugye az, amit szoktak Prediálnál jelezni.
Igen, az a Prediál határ, de most pontosabban nem a Prediál, hanem az Ósánci határ átkerülőről beszélünk, ami ugye a Bratócsa szoros fele vezet át a román királyságba, a régi román királyságba. Tehát itt volt ugye a Prediáli átkelő, illetve a Bratócsai átkelő. Itt most a Bratócsai átkelőről beszélek.
Az van legközelebb ide.
A Prediáli van, de innen az út ugye arra fele vezetett. Tehát ahogy megyünk jelenlegi Kea Valeni de Munte irányába, az a Bratócsai átkelőn visz keresztül a román királyságba, a régi román királyságba, és ez pedig az Ósánci határátkelőnél volt ugye akkoriba a monarchia határa.
Annyi táblát emlegetett már a faluk határánál, hogy az Ósánci határátkelőnél van tábla?
Igen, van tábla és két nyelvű. Azt írja rajta, tehát ugye mivel románul úgy került fel a tábla, hogy Municipius Cele Cartier Brodet, tehát ez a román megnevezése, magyarul úgy van, hogy négy falu municipium Ósánc negyed.
Nagyon szép fordítás.
Helyi nyelvészekkel, történészekkel együtt egyeztük ki, és állapodtunk meg benne, mert mivel úgy ismerjük mi ott azt a nem is városrész, hanem egy igazából egy ilyen pár háznak számító elszigetelt rész. Mi mindig is úgy tudtuk, hogy a történelmileg is Ósánc, akkor ugye így fordítottuk
nem
fordítás, le.
Hanem a magyar megfelelője.
Tehát az Ósánc az mindenképp a magyar megfelelője, csak maga, ha a helységnévtábláról beszélek, akkor ezt így fordítjuk le. És persze azon kívül ott van a Babarunka, ami ugyancsak a, hát az egy újabb, úgymond elszigetelt városrész, ami közigazgatásilag csak négy falhoz tartozik. Az is ugye Municipiusa Cselekártér Babarunka, azt pedig úgy, ahogy hallottuk, azt úgy fordítuk le Babarunka negyed, mert az már román megközelítésből érdekelt ebbe a történetbe. És annyit még Négyfaluról, hogy sokan nem tudják, de Négyfalu Románia harmadik legnagyobb közigazgatási egysége, nagyobb, mint Bukarest, és a teljes területe az pedig 320 négyzetkilométer.
Nem tudtam, hogy ekkora, de az feltűnt, hogy mentünk, és még mindig volt hova menni. Úgy tűnt, hogy mindjárt lemegyünk a térképről, és még nem láttunk mindent. Rengeteg utcája van.
Igen, tehát a lakott területnek, illetve ennek a négy összekötött falunak a hossza, az ugye, ami a főút, ami átszeli tulajdonképpen mind a négy falvat, magát a várost, és az körülbelül egy 8 kilométer, tehát ez a lakott része a városnak, de a közigazgatási egység határa az innen egészen Prahova megyéig eltart.
Mert?
Mert akkor az mind négy falhoz tartozik területileg. Tehát ott, ahol megyünk át Prahova megyébe, tulajdonképpen ott végződik négy falu.
De nincs odáig beköltöző, nincsenek odáig
nincs,
háza.
Nincs. Tehát a Zósánc negyedtől, tehát az, ami úgymond lakott, az az utolsó része a városnak, ami lakott, hát onnan még valami 20-valahány kilométer, az mind négy falu. Ennek köszönhet ugye erdő, meg ugye hegyvidék, legelő ennek köszönhetően mi eléggé nagy erdőtulajdonosok vagyunk, mi a település 12 ezer hektár erdőről gazdálkodunk, 1700 hektár havasi legelő, és azon kívül négy falu területén Brassónak is van 6000 hektár erdeje tulajdonában.
És az hogy a Brassóéval?
Tehát úgy, hogy telekkönyvileg azt írja, hogy négy falu közigazgatási egységen tartózkodunk, de a tulajdonos az Brassó. Tehát municipiul Brassov, Brassó municipium. Úgy, ahogy az én otthoni telekkönyvben én is én vagyok a lakástulajdonos, de a
közigazgatásilag
négy faluba van a házam, udvarom.
És azon belül melyik faluba?
Hosszúfaluba. Itt, ahol most vagyunk, tehát most is Hosszúfalu. Most Hosszúfalu Alszegen vagyok, és én is itt vagyok, Hosszúfalu alszegi lakos vagyok, azért is jöttem gyalogver innen 10 perc.
Gyalog hazáig.
Igen.
Elég hosszú a település, ugye ezt tisztáztuk, és még egy dolog feltűnt nekem. Lehet, hogy nem jó felől jöttünk, lehet, hogy nem mindent láttunk, de eddig, amit láttam, az ilyen, mondhatni, faltól falig, vagy járda, vagy aszfalt, és elég szűk utcák. Ez mindenhol így van a faluban? Bocsánat, megint falut mondtam, faluban, mert a nevében van, de a város, ugye? Igen.
Hát a főút, ami átszeli a településünket, amiről az előbb is említettem, az van, ahol keskenyebb, van, ahol szűkebb, de úgy kell elképzelni, hogy ez régen szekérút volt, tehát ez tulajdonképpen szekérútnak volt elsősorban tervezve, és a csángok amúgy nem arról voltak híresek, hogy óriási távolságokat hagytak volna a házuk tájától egészen az útig. Imit-tamot előfordul azért, hogy a házak előtt van zöldövezet, de többé-kevésbé azért a zöldövezet, az inkább szükebb zónákról beszélhetünk, mint tágasabb, szélesebb járdákról. Viszont vannak olyan utcák, és ezek érdekes módon azokban a város részekben vannak, ahol még manapság is többnyire magyarok laknak, amelyek valamennyivel szélesebbek és úgymond bőséges zöldövezettel rendelkeznek a házak előtt. Mert ugye az is jellegzetes volt, hogy úgy, ahogy hát négy falu a Hegyeshegy lábánál fekszik. Igen, tehát ez a hegy, ami itt pont velünk szemben van, ami egészen jól látszódna a világosságban, az a Hegyeshegy. Ez körülbelül egy olyan 900 méter magas, és régen, hát amikor még annak idején többnyire magyarok lakták a vidéket, amikor a csángok lakták a vidéket, ez több száz évre tekint vissza természetesen, akkor ugye ők a hegylábánál húzódtak meg, és többnyire a mező felé, mert ők a mezőgazdasággal foglalkoztak. És amikor ugye a románok, illetve az őshonos, hát valamennyire őshonos, amennyire őket őshonosoknak lehet nevezni, a mokányok betelepedtek ezekre a vidékekre, akkor ők, mivel hogy pásztorkodással foglalkoztak, ők inkább a hegy részén telepedtek meg, ott tartották a nyájaikat, a juhaikat, és ez manapság is jellegzetes, tehát hogyha jövünk a Bratócsa irányából, tehát a Zósánci átkelőtől jövünk és haladunk Brassó irányába, akkor a város jobb része, ami inkább a mezőfele húzódik meg, az, amit többnyire magyarok laknak, illetve a bal fele, ami a hegyfele tart, hegyes részfele tart, ott zöme román, hát most már azért eléggé finom vegyes, mondjam úgy, de ez valamikor, mondjam azt, hogy ugye még lehet az 50-es, 60-as években is jellegzetes volt, szüleim még erre emlékeznek, amikor itt ezekben az utcákban, amelyek a mezőfele húzódnak meg, alig lehetett román szót hallani, és olyan utcák voltak, amelyek színmagyar utcák voltak természetesen, és ezt sokat emlegetik, hogy biza ugye ez a rész magyar volt, illetve ott a hegy alatti részén lehetett inkább románokkal találkozni.
Említette a mokányokat, őket hová soroljuk, milyen nemzetiségűek? Értem, hogy hegyvidéki gazdálkodók, ők románok?
Igen, tehát ők a románok, és ezen belül pedig a mokányok, akik ugye pásztorkodással foglalkoztak, legeltették a nyájaikot, ugye nyári hónapokban voltak itt, és télen pedig Konstanca. Ez érdekes, de ezért van Konstanca megyében is Szacsele település. Tudomásom szerint a két dolognak összekötése van, mert ugye ők lehúzódtak, tehát lehúzódtak az Alföldre, és lehúzódtak egészen Konstancáig a nyájaikkal. Na meg tulajdonképpen ez is tudott dolog, de nem beszélnek róla nagyon sokat, hogy annak függvényében, hogy mikor hol szedték a vámot, akkor úgy mozdultak ők is, mivel hogy itt határvidék volt. Mikor a magyar fejedelemnek kellett, vagy a királyságnak kellett fizetni, vagy a bárkinek kellett fizetni, akkor hamar átmentek Havasalföldre, és amikor ott hajtották be, akkor jöttek vissza. Tehát így próbálták megcselezni annak idején azt, hogy a tisztességes befizetni valójukat befizessék.
Lépjünk egy nagyot, hogy most hogy élnek itt az emberek, miből élnek, hol dolgoznak, arról kevesebbet tudunk, mint a történetükről a csángóknak.
Megint egy zárójel, népszámlálási adatok 2021. Négy falu, Brassó megye második legnagyobb települése. Tehát lakosságilag leeléztük Fogarast, és annak köszönhetően, hogy teljesen Brassó szomszédságában vagyunk, ez gazdaságilag nagyon kihat négy falura is, tehát vannak vállalkozások négy faluban, körülbelül 1200 vállalkozás van bejegyezve a településen, még lehet annál több is, viszont gazdaságilag nagyon sokat nyom alatba az, hogy teljesen Brassó mellett vagyunk, és Brassó térségében úgymond akár Brassó külvárosa is lehetnénk, de nem vagyunk azok. Ez elősegíti azt, hogy a négyfalusiak könnyen kapnak munkahelyet maguknak, és így eléggé tisztességes megélhetést tudnak biztosítani maguknak, családjaiknak. Ami ugye nálunk jellegzetes, az a fafeldolgozás, a faipar, mivel, hogy, amint említettem, a jövőlébb rengeteg erdővel rendelkezik a település, de a mezőgazdaság is eléggé felkapott, ugyanis 2300 hektár szántónk van a településen, és azon kívül pedig van egy vállalat, ami most ipari parkán nőtt ki, ami 1000-valahány munkást foglalkoztat, és azon kívül pedig kisebb vállalatok vannak, amelyek ilyen több száz, több tíz munkást foglalkoztatnak, amiből van elég szép számban a településen, és magyar tulajdonban is vannak sikeres vállalkozásaink, egyesek akár olyanok, amelyek egyediek Románia szinten nézve.
Például?
Például a Metromat cég, amely metrológiai térségben fejti ki a tevékenységét, ami szerintem nem csak Románia, hanem Kelet-Európára nézve is egyedi vállalkozás, hiszen ők mondják meg, hogy mennyi az annyi, tehát ilyen...
Ez a mérleghitelesítés
igen,
például.
Igen, igen, de nem csak mérleghitelesítés, hanem különböző etalonok hitelesítése, tehát ott, ahol például egy ilyen etalont használnak azért, hogy dolgokat hitelesítsenek, azt az etalont ide hozzák el, hogy azt megnézzék, hogy pontosabban etalon-e
még. Hogy a kiló-kiló,
hogy a kiló-kiló, a méter-méter, és ez 20-valahány ilyen doméniumban ez a vállalkozás hivatott megmondani, hogy úgy, ahogy az elén említetted, hogy a kiló-kiló és a méter-métere.
Róluk tudnak a környéken biztosan, de meddig megy el a hírük? Európában?
Hát Európában, igen. Tehát Európában, Kelet-Európában múltkor sikerült a tulajdonos meghívására egy eléggé tüzetes látogatást végezni a vállalkozásnál, és hát szájtátva maradtam, nem is tudom másképp kifejezni magamot, amikor ugye végigmutatták, hogy melyek azok a térségek, amelyeket ők ugye meteorológiailag lefednek, és atomórájuk van például, igen, ami ugye az időpontosságát méri, és azt is elmondták, hogy milyen európai országoknak dolgoznak, honnan vannak megrendeléseik, szerződéseik, szóval egy nagyon-nagyon szép dolog, amire én személy szerint büszke vagyok, hogy egy ilyen vállalkozásunk, magyar tulajdonban nevű vállalkozásunk van itt négy faluban. De van például, ami ugye a mezőgazdaság, hát inkább a virágok, facsemeték terén foglalkoztat több tíz munkást, csomagolóipar, ezek már mondjuk nem annyira egyediek, de elég sikeres vállalkozások, robotika, az is, ami ugye nálunk előfordul. Tehát van bőven mindenből, csak lehet nem épp akkora tételben, mint például a környező olyan településeken, mint Keresztényfalva és Vidombák, ahol több ezer munkás foglalkoztató multinacionális cégek vannak, de ahol rengeteg négyfalusi munkás dolgozik, úgy román, mint magyar.
Nekem furcsa, hogy nem alvóváros a Brassónak négyfalu. Tehát nem költöznek ide azok, akik ott dolgoznak. Erre nagyon csóválja a fejét. Mennyire maradnak itthon a fiatalok, és itt alapítanak családot? Ez mennyire jellemző itt?
Hát minket, ami veszélyeztet, az a teljes kivándorlás. Tehát innen Brassóba nem költözik el senki se, Brassóból költöznek ki négy faluba sokan, viszont nem olyan mértékben, hogy alvóvárosnak számítson négy falu, mert azért négy faluba mindent meg lehet kapni, ami azt illeti, tehát orvosi ellátástól van egy elég jól felszerelt kórházunk, visszatérek majd arra, amit kérdezték, van kórházunk, iskoláink vannak, magyar iskolánk, egy önálló, egy tagozatos szinten történő oktatás, előkészítő osztálytól liceumig, beszélek most magyar vonatkozásról is egy picit, azon kívül üzletek, kulturális élet, tehát van nálunk bőségesen minden, ami úgymond ide vonza a családokat, a fiatalokat, viszont ami ugye a veszélyt illeti, az a külföldre történő kivándorlás, ami sajnos minket is érintett, és rengeteg négyfalusi magyar ment el az évek folyamán külföldre, tehát ez az óriási veszély. Nem jöttek haza. Persze a negatív szaporulat is egy másik veszély, ami minket fenyeget, hogy eléggé makadozik a gyerekvállalás. Ami az kivándorlást illeti, most nem tudom, hogy ez most szomorú vagy boldogító, de én ahányszor elmegyek egyik vagy másik kisebb-nagyobb külföldi utazásra, és Facebookon posztolgatok, hát nem egyszer történt meg, hogy egy Facebook poszt után valaki rám írt, hogy hát te itt vagy, ha akár Oszlóban voltam, vagy Londonban voltam, vagy
nálam
Németországban, igen, itt vagy a környéken, és nem szólsz, milyen dolog ez, hát légy szíves, sírjál már, hogy hol vagy, és mennyi időt töltesz, és gyere találkozzunk. Tehát ugye ez a példája annak, hogy nagyon sokan vannak odakint, és van példa rá, hogy idővel hazajönnek, de viszont ez egy olyan folyamat, aminek a mértékét még nem tudjuk teljesen beazonosítani, mert ugye ez a népvándorlás, ez tulajdonképpen masszívan a 90-es évek, 2000-es évek derekán indult el. Ha esetleg valamit lehet mondani, akkor az, hogy ez valamennyire csökkent tendencia, azért lehet, hogy egy picit csökkenő. Vannak olyanok, akik kimennek, dolgoznak, osztálytársaim általános iskolából, tudok egy-két példát, akik most ugye azon vannak, hogy a megspórolt, megtakarított anyagiakból itthon próbáljanak életet összehozni, házat építeni, telket vásárolni, meg stb. Viszont a tapasztalat azt mutatja, hogy azok a személyek, akik már 10 évnél többet töltenek odakint, azoknak már eléggé nehézkes a visszailleszkedés, főleg olyan körülmények között, hogy gyerek születik, odakint jár iskolába, idegen nyelven és a családba tanulja meg a magyar nyelvet, illetve az ottani szokásokhoz illeszkedik, az ottani kontextushoz, az ottani mindennapokhoz, akkor már nagyon-nagyon nehezen lehet őt beilleszteni az itteni közösségbe. Ez román vonatkozásban még jobban meglátszik, mert románoknál például ott ugye hivatali munkámból is kifolyólag tapasztalom azt, hogy eléggé gyakori a visszaköltözés, és ugye Olaszországból, Spanyolországból visszaköltözött családoknak bizony van elég sok fejfájások azzal, hogy a gyereket elemi osztályba, óvodába, már óvodába is, hogy elemi osztályba is beilleszik, tizenvalahány éves gyerekekről már nem is beszélek, mert azok már teljesen el vannak szakadva, és ritka az a példa, amikor azt lehet mondani, hogy a szülők annyira tudnak foglalkozni külföldön a gyerekkel, hogy megőrizze az anyanyelvet, a kultúrát, a szokásokat, a hagyományokat olyan szintén, hogy amikor hazajön, akkor itthon találja magát, mert neki az itthon az már nem itt. Ez a mi településünk, a mi világunk, hanem az, ahol ő ugye felnevelkedett.
De mi hozza vissza a tizenéves gyerekkel őket ide?
Mi hozza vissza az, hogy tulajdonképpen innen elmenni nem egy olyan egyszerű dolog.
Tehát, de hogy nem bepakolok, felmentem.
Igen, de elszakadni, akkor mondjam azt, hogy elszakadni nem egy egyszerű dolog, mert azért, mint hogy ezt már többször is elmondtam, Négyfalu egy nagyon szép vidék. Engem például már csupán a természeti adottságok itt tartanak, tehát nálunk még a nyár az valamennyire nyár, az ősz az valamennyire ősz, tehát szét lehet nézni, hullanak a falevelek, a tél az tél, kellemes, nincsenek azok az extrém időjárások, amelyek máshol tapasztalhatóak, a földrengés az nálunk nem földrengés, mondható, úgyhogy a Kárpát-kanyar az nagyon védi az itteni lakosokat, illetve a család, az összetartó, a hagyományaink, a hovatartozás, az, hogy valahova tartozok, az sokakot visszahoz. És sokak lelkébe, akivel beszélgetek, aki elszármazott, az ott van a honvágy, a visszavágyás, és tulajdonképpen tekintettel arra, hogy mi is csángok, valahonnan elcsángáltunk, ugye? Azt mondják, hogy az a legelfogadottabb egyik elmélet, hogy a csángok ugye elcsángáltak az évek folyamán, leszakadtak a székelységtől is ide kerültek erre a határzónára. Ez jelenti azt, hogy ez a csángálás szerintem lehet, hogy genetikailag most is megvan a vérünkben, de tulajdonképpen most ezt ellensúlyozza az, hogy sokan visszavágynak azért. Tehát sokan visszavágynak, sokan hazavágynak. Mindig észlelhető az, hogy amikor például egy osztálytalálkozót szervez valamelyik osztály, egy 25 éves, 30 éves osztálytalálkozót, sokan jönnek haza. Tehát ezt láttam, több alkalommal is tapasztaltam, hogy egy ilyen eseményre, rendezvényre sokan jönnek haza, amikor például a nyáron az egyház, az evangélikus egyház szervezett Csángó Magyarok Világ találkozóját, akkor is egy nagyon-nagyon szép rendezvénynek lehetünk tanulni, amikor több ezer ember vett részt azokon a rendezvényeken, és egyik vagy másik egyház is szervezett ilyen találkozót, amikor Kanadából vagy Ausztráliából jöttek haza az ott élő elszármazott csángók, és pár napra úgymond újból tőzsgyökeres csángokká váltak.
Na most én arra készültem, hogy beszélgetek egy alpolgármesterrel, és akkor lehet arról szó, hogy aszfaltozunk, vizet vezetünk, fejlesztjük a települést, pályázunk, építkezünk, stb. Ehhez képest itt ülünk és beszélgetünk már egy jó ideje, és itt mindenről szó van, de leginkább arról van szó, hogy itt csángók élnek, és ez nekik mennyire fontos. Azért hétköznaponként az alpolgármester elsősorban nem csángó, ugye, hanem adminisztrátor.
Igen, ha már elértünk oda, hogy a hivatali elfoglaltságaimról is beszéljünk, annak köszönhetően, hogy ugye eléggé szép számban vagyunk itt, mondhatnám azt is, amíg nekem ez a 14,55% is valamennyire szép szám. Mindig is sikerült az évek folyamán kiharcolnunk azt, hogy a helyi közigazgatásban eléggé reprezentatív szerepünk legyen, és kisebb-nagyobb kiesésekkel mondhatni azt, hogy a rendszerváltás óta nem volt Négyfalunak magyar alpolgármestere. Ez kétszer fordult elő, 2017 és 2020 között, valamint 1990-es években egy két éves periódusra.
Hát akkor nem volt.
Akkor nem volt. Azon kívül 99-től napjainkig mindig a második ember a közigazgatásban az magyar volt.
És ez elfogadottá vált.
Igen,
akkor.
Tehát ez egy ilyen, hát részben annak is köszönhető, ugye, hogy valamennyire számítunk a helyi többségben, illetve részben annak is lehet köszönhető, hogy elfogadottá vált, hogy ugye a magyarok ilyen szinten képviselve legyenek a helyi önkormányzatban. Ez mondhatnám azt, hogy sokat jelent olyan szempontból, hogy bárki, aki polgármesteri hivatalba betéved, engemet nagy részben akármikor ott kap, és bár bármilyen problémával fordulhat hozzám magyarul. És ez főleg az idősebb korosztálynál egy eléggé előnyös helyzetet jelent, mert rengeteg olyan idős van, aki nem tudja magát románul kifejezni, főleg amikor szakszavakról, szakkifejezésekről beszélünk, és akkor ilyenkor sokat jelent az, hogy van egy magyar személy, akivel szóba lehet állani, de nem csak ebben nyilvánul meg az én tevékenységem.
Bocsánat, egy személy van magyar, vagy vannak mások?
Vannak más alkalmazottak is vannak, de az első személy, akivel ugye akármilyen esetben beszélni kell, és lehet bármilyen problémáról, az az alpolgármester, mert most a pénzügyi osztályon dolgozó személlyel nem tudunk urbanisztikai kérdésekről tárgyalni.
Csak ha pénzügyi dolgunk van.
Csak ha esetleg pénzügyi dolgunk van, velem pedig bármilyen témában szót lehet váltani, és én pedig a magam módján bármilyen hivatali alkalmazottól segítséget tudok kérni egyik vagy másik problémának az orvoslásában. De tulajdonképpen a mi jelenlétünknek a lényege és fontossága abban is megnyilvánul, hogy oktatási intézményeink, iskoláink, óvodáink, kulturális életünk, rendezvényeink, egyházaink és minden, ami a mi magyarságunkat illeti, különös odafigyelés nyerjen és kapjon a helyi önkormányzatban. Tehát ez a nagy erénye annak, hogy ott vagyunk.
De egyébként formailag milyen hatásköröket adott át a polgármester?
Tehát formailag a szociális osztályról felelek, formailag a gazdátlanebekről felelek, formailag a medve problémáról felelek, formailag 20-valahány bizottságnak vagyok a tagja, elnöke, alelnöke, a városi közlekedésügyi bizottságtól elkezdve, a leltározó bizottsággal befejezve, a mit tudom én milyen bizottságnak, tehát rengeteg az, amivel amúgy formailag foglalkozók, nem mondható, hogy olyan óriási témák, van, ami közülük eléggé nagy odafigyelést igényel, viszont az, hogy korlátlanul mozoghatok egy ilyen hivatalba, ahol az alkalmazottak 10%-a magyar, és korlátlanul fordulhatok bármelyik olyan hivatali alkalmazotthoz, aki nekem semmilyen alárendeltségi viszonyomban nincs, az sokat jelent a mindennapi problémáknak az orvoslásában és megoldásában.
Hát a 10% az, hadd mondjam, az szép arány, mert hogy ugye nem lehet versenyvizsgát úgy kiírni itt sem, hogy
igen,
beszéljék a nyelvet.
Viszont a 230-valahány alkalmazottból szerintem biztos, hogy van 20-valahány magyar alkalmazott. Tűzoltó van, azt hiszem csak 10. De azon kívül a mezőgazdasági osztályon, az adminisztratív osztályon, a pénzügyi osztályon, az adóosztályon, tehát mindenütt elég sok osztályon van egy-egy magyar alkalmazott, aki ott dolgozik a hivatalba, és adott esetben is tud segíteni. De fontos az, hogy van alpolgármesterünk, és az tudja ilyen szinten koordinálni az egészet.
És amikor megkeresik, akár öregek, akár fiatalok, mi a jellemző, mivel jönnek, milyen gondokkal?
Ami egyszer elképzelhető bármi. Tehát attól elkezdve, hogy kiégett az utcán a villanykörte, hogy nem vitték el a szemetet, hogy még nem adták ki 30 éve a tulajdonlapot, hogy összevesztünk a szomszéddal, hogy a helyi rendőrség megbüntetett, a szomszédnak a kerítését ide tette, vagy nem oda tette, tehát minden, ami elképzelhető bármilyen problémával megkeresnek, és ez valamilyen szintén én örvendek annak, hogy ennek napi jellegzetessége van. Tehát nincsen olyan nap, hogy valaki ne jöjjön valamilyen elképzelhető vagy elképzelhetetlen problémával. Lehet nem is a helyi közigazgatást illeti, de akkor is eljönnek és érdeklődnek, és mondom, tehát a problémák azok határtalanul változnak és áltakoznak, de urbanisztikai problémák, építkezési engedéllyel kapcsolatosan, adóügyi problémák, elmaradt befizetések, tehát minden, ami egy helyi közigazgatásra vonatkozó, az minden megfordul nálam az irodában.
Engem még egy dolog foglalkoztat, és csak azért, mert itt kint vagyunk, és mellettünk a nagyon forgalmas út. Ugye átmegy a forgalom,
igen,
arról az átkelő felől, és megy be Brassóba, vagy akár fordul vissza, ahová akar. Ez mennyire érinti, mennyire zavarja az embereket? Jönnek ezzel?
Ez kerülő út, ahol mi vagyunk. Tehát most tulajdonképpen a Barcasági Csáng Alapítvány székhelye az a négyfalusi kerülőn van, ami 2012-ben lett teljesen átadva, tehát ez egy 11 évvel ezelőtt történt beruházásnak a végeredménye. Kisebb-nagyobb problémákkal itt ezen a térségben nem küszködünk. A városon ott ugye ki van tiltva teljesen a nehéz forgalom, úgyhogy ez itt nem kimondott kimondottan zavarja a lakosokat.
Tehát ott mondtam, nincs ilyen zümzüm?
Nincs. Ott is van forgalom, de ott személygépkocsik, illetve...
Ami mindenhol.
Igen, haszongépjárművek járnak, amelyek ott szabad járjanak abba a zónába.
Na még egy kérdés a csángónak. Én eddig azt hittem, hogy a csángó az, aki elcsángált valahonnan tömbvidékről, és elkerült egy szórványba. Ugyan van öntudata, és van viselete, és őrzi a hagyományait, de a nyelve az nem olyan igazi. Ehhez képest itt úgy beszélgetünk, hogy bárhol megállná a helyét ez a magyar nyelvtudás.
Én azt elhiszem, de attól Hétfaluban még mindig kiek az ég, és ha kimegyek a vízpartjára, akkor ott látok kiekszemű varangyos békát.
Ez ilyen az ég.
Igen, és hogyha elmegyünk, tehát azért négy falu, azért, mert közelebb van Brassóhoz, egy picit veszített a nyelvi sokszínűségéből és ékességéből és szépségéből. De ha most elmennénk Zajzonba, akkor el kell mondjam, és be kell ismerjem, hogy én is két füllel kell meghallgassam azt, hogy mit mond a zajzoni csángó, hogy meg is értsem. Mert ott annyira ijevel beszélnek, és hiet, és kiek, és szijep, ott még nagyon őrzik a jellegzetes hétfalusi csángó nyelv.
És akkor ezek szerint a viselet, a hagyományok, azok is különböznek?
Igen. A hétfalusi az egyforma, tehát a bácsfalusi csángó ruha az ugyanúgy, mint a pürkereci csángó ruha, tehát ott különbség nincsen, de valamilyen szinten egyedi. Ugye van a boricatánc, amit már csak három faluba járnak, az érdekes módon, hogy tudomásom szerint a négyfalusi csángó falvakra nem is volt jellemző, de a háromfalusiak most is őrzik a boricatánc hagyományát. Vannak dolgok, amelyekkel manapság is büszkélkedhetünk, amelyeket a történelem során folyamán megőriztünk, és vigyáztunk rájuk, hogy ne merüljenek feledésbe.
És egyébként az, hogy tájszólás az egy dolog, de magyarul beszélnek a csángók Hétfaluban? Hétköznapok része az, hogy otthon a családokban magyarul beszélnek?
Igen. Tehát otthon a családokban magyarul beszélünk, és ez mindennapokban is jellemző, sőt, valamilyen szinten épp a héten volt egy beszélgetésem egy magyar velem korú fiatalemberrel, aki mondta, hogy hát örvend annak, hogy hova tovább, az is normális például, hogyha egy társaságban van 10 magyar és egy román, akkor az a román az nem veszi rossz néven, hogy ott csak magyarul beszélni. De most azért 10 nem fognak románul beszélni, mert ha rávonatkozik a beszélgetés, akkor természetesen beszélnek románul, viszont azon kívül pedig magyarul beszélnek. És ami még jellegzetes, hogy nagyon-nagyon sok hétfalusi anyanyelvi szinten beszéli a románt. Tehát ez is ugye a szorvány közösségnek egy olyan pozitív hozadéka, hogy anyanyelvi szinten tudjuk beszélni a románt rólam. Fél óra után sem mondják meg sokan, hogy magyar vagyok. Mm. Tehát amikor onnan, hogy magyar vagyok, nem hiszik. Főleg amikor román társalgó partnerem van. Annyira, most nem azért mondom el, mert ez a valóság. Tehát annyira jól beszéljük a románt, hogy akár részesen vevődik. Mondják azt, hogy te kolozsvári vagyok, vagy valami ilyen, és mondom, nem, brassói vagyok, csak valami furcsa. Tehát egy idő után rájönnek, hogy valami furcsa, és akkor mondom, hogy hát igen, mert én magyar vagyok.
Hát ilyen, kedves hallgatók, a barcasági csángók élete, ahogyan azt látja és velünk is láttatja Négyfalu alpolgármestere Géci Gellért. A viseletük részben a messzi törökökére hasonlít, hiszen velük is voltak kereskedelmi kapcsolataik, részben pedig a németekére, pontosabban a szászokéra, akikkel sokáig együtt éltek. De minden keveredés ellenére, amint hallották, megpróbálom idézni, három faluban még mindig kiék az jég, amit standard magyarul úgy mondhatnánk, hogy fölöttük is bizony kék az ég. Remélem kíváncsibbak lettek a most megismert környékre és főleg az ott lakó emberekre. Talán még visszatérünk rájuk. Mára köszöni figyelmüket és négy falutól is búcsúzik a szerkesztő Rácz Éva. Viszont hallásra!